Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Eloltották a tüzet a MOL Dunai finomítójának üzemében, tájékoztatta a társaság a távirati irodát. A termelés fokozatosan újraindul, Magyarország üzemanyag ellátása biztosított, tartalmazza a közlemény. Magyarország üzemanyag ellátása biztosított azt követően is, hogy tűz ütött ki a MOL Dunai finomítójában Szászhalombattán. Jelentette ki a MOL Magyarország szóvivője sajtótájékoztatón Budapesten. Hozzátette, a katasztrófa védelem nem mért az egészségügyi határértéket túllépő értéket a térség levegőjében. Bakos Piroska felidézte, hogy hétfő éjjel tűz ütött ki a MOL Dunai finomítójának desztilláló üzemében. A tüzet a tűzoltók lokalizálták, személyi sérülés nem történt, a baleset okát vizsgálják. A kárfelméréssel párhuzamosan fokozatosan újraindítják a tűzben nem érintett üzemegységeket. Pulai Krisztián, a MOL csoport ügyvezető igazgatója hangsúlyozta, hogy nem találtak arra utaló nyomot, ami szerint bármiféle külső behatás közrejátszott volna a tűz kialakulásában. Továbbá semmilyen összefüggés nincs a romániai olajfinomítóban történt robbanás, illetve a Dunai finomítóban bekövetkezett tűzeset között. Könnyen lehet, hogy az október 23-ai minden idők legnagyobb létszámú békemenete lesz, mondta a Fidesz parlamenti frakció vezetője a Harcosok órája című online műsorban. Kocsis Máté ezt a Tisza párt elnökére utalva azzal indokolta, hogy Magyar Péter semmilyen értelmezhető perspektívát nem mutat a magyarok számára. Ugyanakkor az elmúlt másfél évben olyan gyűlölethullámot szabadított az országra, olyan mocskos és tiszteletlen közbeszédet honosított meg, amely megmozdította a polgári tábort. Magyar Péter a gyűlölet nagykövete, ebből nem következik semmi, ami jó lenne az országnak, és a polgári tábor a gyűlölet ellen az ország jövője érdekében a minket körülvevő háborús helyzet miatt nagyon nagy tömegben fog megjelenni a békemeneten, vetítette előre. A mesterséges intelligencia már sok helyen megjelenik az okos tankönyvekben, mondta a belügyminisztérium köznevelésért felelős államtitkára egy szakmai konferencián Budapesten. Maruzsa Zoltán úgy fogalmazott, a látszólag mozdulatlan felszín alatt intenzíven zajlanak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos fejlesztések a köznevelésben. Az államtitkár alapvető kérdésnek nevezte, hogy mit bízhatunk rá a mesterséges intelligenciára és mit nem. A legkényesebb kérdés az, hogy a gyermekek nevelését rá lehet-e bízni, emelte ki. Csak akkor lehet erős nemzet, ha erős családok vannak benne. Ezért a kormány 2010 óta családbarát fordulatot indított el, és jelenleg is történelmi változások vannak folyamatban, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Budapesten. Koncz Zsófia a Családbarát Fenntarthatóság című kiadványt bemutató sajtótájékoztatón kiemelte. 2010-ben a kormány egy teljes családbarát fordulatot indított el. Valóban hisszük azt, hogy csak akkor lehet erős nemzet, hogyha erős családok vannak benne, fogalmazott az államtitkár. Felidézte, hogy a 2010 utáni intézkedések során a család mint érték napirendre került. Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, ami folytatja a baloldali hagyományt, közölte a miniszterelnök a közösségi oldalán. Orbán Viktor azt írta, a Tisza és a mögötte felsorakozott baloldali szakértői csapat lassan a brüsszeli jelentésekből ismert összes javaslat mellett hitet tesz. Progresszív adóemelés, elkaszált rezsicsökkentés, megemelt társasági adó és most a legújabb őrület a nyugdíjak megadóztatása. Szerintük ettől lesz majd jobb az országnak, majd egyszer. Degresszió, progresszió, agresszió. Szerintünk meg nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják, fogalmazott Orbán Viktor, kijelentette. A magyar gazdaságpolitika akkor jó, ha a magyar emberek jólétét szolgálja, ha a melósokat és a cégeket nem adóztatjuk agyon, ha az energiaárakat féken tartjuk, és akkor jó, ha a nyugdíjak értékét kiszámítható módon megőrizzük, és erőnkhöz mérten emeljük, hangsúlyozta bejegyzésében a kormányfő. Végül az időjárásról. Sok lesz felettünk a felhő, amelyben már nagyobb szakadozások is lehetnek. Kevés helyen gyenge eső, zápor előfordulhat. A délkeleti-keleti szél nagyrészt mérséklődik, de az Észak-Dunántúlon még helyenként élénk maradhat. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 12 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán döntően 16 és 21 fok között várható, azonban az északi középhegységben még mindig ennél több fokkal hűvösebb maradhat az idő. Híreket hallottak.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából... Leó pápa a zarándokokhoz. Merítsetek ihletet az új szentek követésére. Pápai távirat az Észak-Amerikai Katolikus Férfiak Konferenciáinak. Legyetek közel a szegényekhez és a kiszolgáltatottakhoz. Parolin bíboros. A Szent Szék reméli, hogy Gázában működni fog a béketerv. A hévízi Szentlélek plébánia ételosztása a pápa szegényeinek. Interjú Kis László Esperessel.
Leó pápa a zarándokokhoz. Merítsetek ihletet az új szentek követésére. 14. Leó pápa hétfőn fogadta a zarándokokat, akik hét új szent, szentélyavatása alkalmából érkeztek Rómába. A reményjeleiként és minden hívő számára példaként jellemezte őket. A Szent Péter téren vasárnap tartott hét boldog szentélyavatását követően hétfőn délben 14. Leó pápa a világ minden tájáról érkezett zarándokokhoz szólt a 6. Pál aulában. A vasárnapi szertartást úgy jellemezte, mint amely emlékeztet minket arra, hogy az egyház szeretett közössége minden hívőt átölel térben és időben, minden nyelven és kultúrában, és egyesít minket Isten népeként, Krisztus testeként és a Szentlélek élő templomaként. Az új szenteket bemutatva a pápa hangsúlyozta, hogy életüket teljes mértékben Krisztus és mások iránti szeretetben ajánlották fel, és hogy ők a remény ragyogó jelei. Hozzátette, hogy az életszentség mindenki közös hivatása. Az új szentekről elmélkedve Leó pápa először az Örményországban mártír halált halt Ignácius Málóján püspökre emlékezett, akit Krisztus szíve szerinti pásztorként jellemzett. Az üldöztetés idején inkább megerősítette nyáját, mint sem elhagyta volna őket. Amikor arra kérték, hogy a szabadságért mondjon le hitéről, Istent választotta, még saját vére árán is. Az örmény népről szólva, amely a keresztet kőbe véste szilárd és kitartó hite jeléül, a pápa azért imádkozott, hogy Szent Ignácius közbenjárása újítsa meg a hívők buzgalmát, és hozzon kiengesztelődést és békét. Ezután Pápua Új-Guinea új szentjéhez fordulva, Leo pápa Szent Péter Tó Rotot a kitartás példaképének nevezte. Hitoktatóként életét kockáztatva titokban folytatta lelkipásztori munkáját a II. Világháború idején, és megvédte a házasság szentségét a poligámia ellen, szükség esetén szembeszállva a nagyhatalmú hatóságokkal. Leo pápa felidézte az új szent szavait. Nagyon rossz idők járnak felénk, és mindannyian félünk, de Isten, a mi atyánk, velünk van. Arra buzdította a híveket, hogy védjék meg a hit igazságait, és minden megpróbáltatásban támaszkodjanak Istenre. Ezt követően a venezuelai Szent José Gregorio Hernández és Szent Carmen Rendiles életéről szólva, a pápa kiemelte hősies erényeiket, a hitet, a reményt és a szeretetet. Arra kérte az egybegyűlteket, hogy használják ezeket iránymutatásként. A hit a hétköznapi életet fényé változtatja mások számára. A remény emlékeztet minket arra, hogy a küzdelmek nem mulandó célokért vannak, és a szeretet, amely Isten ajándékának befogadásából születik, arra hív, hogy szolgáljuk a betegeket, a szegényeket és a kicsinyeket. És ezt szem előtt tartva arra buzdította a jelenlévőket, hogy lássák meg a körülöttük lévőket, a testvéreket és nővéreket, akik ugyanarra az életszentségre kaptak meghívást, és járjanak együtt velük örömmel Isten országának építésében. Szent Mária Troncattiról, egy ekvadori szalézi misszionárius nőről szólva, Leo pápa hangsúlyozta, hogy a hitből és az imából fakadó szeretet által gyógyította a testeket és a szíveket. Szent Vincenza Maria Poloni, az irgalmas nővérek rend alapítója pedig, Krisztus együttérzését testesítette meg a betegek és a peremre szorultak iránt. Életük azt mutatja, hogy az életszentség a törékenyek szolgálatában virágzik. Végül a pápa Szent Bartoló Longót úgy jellemezte, hogy egykor távol volt a hittől, mielőtt az árvák, a szegények és a kétségbeesettek iránti irgalmasság cselekedeteinek szentelte magát, és a rózsafűzér iránti tiszteletet hirdette. Leo pápa arra buzdította a jelenlévőket, hogy ezt a példát felhasználva Mária szemén keresztül szemléljék Krisztus misztériumait. Beszédének végén 14. Leo arra kérte a híveket, hogy hálateli szívvel és az új szentek követésének vágyával térjenek vissza hazájukba. Pápai távirat az Észak-Amerikai Katolikus Férfiak Konferenciáinak. Legyetek közel a szegényekhez és a legkiszolgáltatottabbakhoz. Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratában 14. Leo pápa jó kívánságait küldte az október 17-i Katolikus Férfiak Konferenciája napjára mindazoknak, akik kapcsolatban állnak az Észak-Amerikai Katolikus Férfiak Konferenciáival. A pápa reményének adott hangot, hogy ezeken az összejöveteleken keresztül a katolikus férfiak megújulnak abban a vágyukban, hogy Jézus szeretetét elvigyék családjukba, plébániájukra és tágabb közösségeikbe, a közelség, az együttérzés és a mások, különösen a szegények és a legkiszolgáltatottabbak iránti tisztelet konkrét gesztusai révén. Így módon Szent József az igaz ember példáját követik majd, aki boldogságra talált az örömteli és nagylelkű önátadásban, áll a táviratban. Leo pápa bízik abban, hogy az Egyesült Államokban és Kanadában a férfi konferenciák által minden évben szervezett különféle alkalmak az imádságra, az elmélkedésre és a testvériségre mindig lehetőséget adnak a résztvevőknek arra, hogy megerősödjenek hitükben és az Úrral való kapcsolatukban. Ezután Szűz Mária közbenjárására bízta az összes résztvevőt és apostoli áldását adta rájuk. A Katolikus Férfiak Konferenciája egy egésznapos rendezvény, amelyen különböző katolikus előadók vesznek részt, és amely a szentmisére, a gyónásra, az imádságra és a testvériségre, valamint a hit elmélyítésére és megújítására összpontosít. A Katolikus Férfiak Konferencia napja minden évben október 17-én kerül megrendezésre, és Észak-Amerika szerte különböző helyszíneken megtartott összejövetelek sorozata, amelynek célja, hogy ösztönözze a férfiakat a konferencián való részvételre, majd arra, hogy adjanak valamit vissza egyházaiknak és családjaiknak.
Parolin bíboros. A Szentszék reméli, hogy Gázában működni fog a béketerv. A vatikáni államtitkár válaszolt az újságíró kérdéseire, a szükséget szenvedő egyház segélyszerv legújabb jelentésének bemutatóján, amelyet a vallásszabadság helyzetéről adott ki. A főpásztor aggodalmának adott hangot, amiért a tűzszünet után a Közel-Keleten újra fellángolt az erőszak. Elfogadhatatlannak nevezte a ciszjordániai keresztények elleni támadásokat. Aggasztó a szabad sajtó megfélemlítése is, utalta bíboros az olasz újságíró elleni merényletre. A Szentszék aggódik, amiért a gázai tűzszünet úgy tűnik, hogy véget ért, mivel az elmúlt napokban újra fegyverektől volt hangos a régió, de nagy reményeket táplál a béketerv működését illetően. Pietro Parolin bíboros államtitkár így nyilatkozott a szentföldi helyzetről, a szükséget szenvedő egyház idei vallásszabadságról szóló jelentésének bemutatóján. A bíboros az Augustinianum pápai intézet előtt várakozó újságírók kérdéseire válaszolt, többek között arra reagált, hogy a Ciszjordániában élő keresztények zaklatásnak vannak kitéve, különösen Tajbe faluban, az izraeli telepesek részéről. A probléma nyilván nagyon összetett, de érthetetlennek tartjuk, hogy ezek a keresztények, akik normális életüket élik, hogyan lehetnek ilyen durva támadások célpontjai, jelentette ki Parolin bíboros. Üldözésről beszélni egy kissé bajos, de nyilvánvalóan vannak olyan helyzetek, amelyek elfogadhatatlanok, tette hozzá. Afrikára tekintve a főpásztor a nigériai keresztények elleni gyűlölet és erőszak hullámról elmondta, itt nem vallási konfliktusról, hanem inkább társadalmi ellentétről van szó, például az állattenyésztők és a növénytermesztők között. Tisztában vagyunk vele, hogy Nigériában is sok muzulmán válik ennek az intoleranciának az áldozatává. Ezek szélsőséges csoportok, amelyek nem tesznek különbséget azért, hogy saját céljaikat elérjék. Erőszakot alkalmaznak mindenkivel szemben, akit ellenlábasuknak tartanak, mutatott rá a vatikáni államtitkár. A vallásszabadságról, valamint általában véve a szabadság fogalmáról szólva, Parolin bíboros leszögezte, hogy nagyon aggasztóak a szabad sajtó megfélemlítésére irányuló cselekedetek. Ezzel a múlt csütörtöki merényletre utalt, amelyet az olasz oknyomozó újságíró Sigfrido Ranucci ellen követtek el, pokolgépet robbantottak a lakása előtt. A szentszéki államtitkár mindenek előtt szolidaritását fejezte ki a megfélemlítés áldozatának. Egyre intoleránsabb légkörben élünk, ahol a szabad véleményt nem fogadják el. Mi azt akarjuk, hogy mindenki tisztelettel és objektíven kifejezhesse saját álláspontját, de úgy, hogy megnyilatkozásáért ne váljon fenyegetések célpontjává, hangsúlyozta. Idén nyáron is több alkalommal izraeli telepesek gyújtogattak a Tajbei temető és az 5. századi Szent György templom közelében. William Somáli püspök, Jeruzsálem és Palesztina pátriárkai vikáriusa határozottan elítélte a keresztény közösség elleni támadásokat. Ezek egy hosszú sorozat részei, melyben a telepesek erőszakot és megfélemlítést alkalmaznak számos palesztin falu lakóival szemben Ciszjordániában. Több nem kormányzati szervezet és emberi jogi aktivista többek között azt kifogásolja, hogy egyre szigorúbban korlátozzák a ciszjordániai falvakban a vízhez és a legelőkhöz való hozzáférést, és ez szinte lehetetlenné teszi a családok helyben maradását. Szerintük nem elszigetelt esetekről van szó, hanem egy szélesebb körű kényszerítő stratégiáról, amely ellehetetleníti a palesztinok életét. Az ebből következő elvándorlás kényszerű áttelepítéseknek minősül, ami a nemzetközi humanitárius jog súlyos megsértése. Somáli püspök szerint ugyanez volt a stratégia 1948-ban, amikor a hadsereg bevonult a falvakba és azt mondta, menjetek ki, hogy mentsétek az életeteket. Az emberek rettegtek és elmentek. 700 ezer palesztin hagyta el Haifát, Jaffát, Akkót, Askelont, abban a reményben, hogy egyszer visszatérhetnek. A püspök leszögezte, a diplomáciai utat kell követnünk, és mindig az igazat kell mondanunk, ami éles, mint a kard. Ezt Isten előtt kell tennünk imádságban, mert az Úr mindenható. Az erőszakmentességet kell gyakorolnunk. Ez a mi stratégiánk.
A hévízi Szentlélek plébánia ételosztása a pápa szegényeinek. Interjú Kis László esperes plébánossal. Múlt héten október 14-e és 17-e közt polgári és egyházi küldöttség érkezett Rómába, Hévíz városából, élén a fürdőváros polgármesterével, Naszándos Péterrel és Kis László esperes plébánossal. Szerdán részt vettek a Szent Atya általános kialgatásán a Szentpéter téren, majd a szeretett misszionáriusai, vagyis Teréz anya nővérei vezette vatikáni Domus Mariae Caritas szolgálata keretében osztottak vacsorát a pápa szegényeinek. A Naszándos Péter polgármesterrel készített stúdió beszélgetésünket a következő vasárnapi műsorunkban sugározzuk, most pedig hallgassák meg a Kis László hévízi esperes plébánossal készített riportunkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kis László hévízi esperes atyát, aki egészen különleges ügyben jár Rómában. Két mozdonatra szeretnék utalni, egyfelől egy Caritas mozdonatra, a másik pedig a hévízi templom lelkiségét érinti. Mind a kettőt mesélte nekünk László atya.
Hát a hévízi templomnak a lelkiségét az érinti, hogy sikerült hozzájutnom egy második János Pál vérelekéhez, amelynek az elhelyezése 22-én, október 22-én 17-ori szentmise keretében történik, és hát úgyhogy a hívek azt látni fogják, és alatta lesz majd egy ima, és hát lehet kérni az imán keresztül az ő közbenjárását, segítségét.
Itt rögtön hadd kérdezzem meg, hogy mit is jelent egy vérerekje?
Hát véret a Givis érsek úrtól, nyugalmazott krakkói érsek úrtól kaptuk. Én úgy gondolom, és úgy láttam, hogy egy vászondalva rá cseppentve egy pici kis vér, és ezt belefoglaltuk egy művész által tervezett ereketartóba, és Kovács Erzsébet készített a talpára egy mini Szent II. János Pál képet. Igen. És akkor így lesz elhelyezve.
Mi adta neked, László, hogy az alapötletet, hogy a hévízi templom számára egy ilyen erekét, ilyen becses erekét megszerezzél?
Hát az alapötletet az adta, hogy Hévízen azért mostanában elég sok lengyel megfordul, és hogy talán egy kicsit a templomnak úgy vonzását is elősegíti. Én először is ezt Póka Szepetkel láttam, mint adminisztrátor, és aztán utána érdeklődtem itt a mostani alsópályi plébánosnak, aki volt Póka Szepet plébános, hogy hát hogy lehet ehhez hozzájutni, és akkor mondta, hogy Krakkóból lett beszerezve, és akkor én a Csébi Géza tiszteletbeli lengyel konzult kértem meg a segítségét, hogy legyen közben járunk, hogy hozzá tudjunk mi is jutni egy ilyen elekéhez, és akkor ő fölvette a lengyelekkel a kapcsolatot, és aztán februárban, tavaly februárban voltunk Krakkóba, és akkor kapta meg a Givis érsektől.
Tehát akkor ez egy hosszú, másfél-két éves mozgásnak az eredménye. Igen. A templomban hova kerül ez a vére?
A templomban a szentély mellett, a sekrés ajtó bejáratán ott van elhelyezve Marton László művész úrnak, magyar nagyasszonya szobra, az egy fülkébe van, és amellé lesz elhelyezve, mivel azt gondoltam, hogy II. János Pál pápa nagy Mária tisztelő volt, hogy méltó helyre kerüljön.
A hívek közel tudnak menni ehhez?
Igen, a hívek közel tudnak hozzá menni. Egy lépcsőn fölmenni, és akkor ott tudnak előtte imádkozni.
És oda kezdjük-e megérdelnek, hogy kifejezzék a tiszteletüket. Köszönöm, ez a templom lelkiséget illető mozdulat, a másik pedig ide, ez már egy szociális mozdulat, és Rómához kapcsolódik.
A másik pedig az, hogy itt Miklós Beatrix asszony, aki a Hungarikumnak az igazgatónője szervezett egy ételkiosztást a római pápa szegényei számára, és akkor úgy gondolta ő, hát, hogy most van a Szent Év, ekkor kellene megvalósítani, és akkor tegnap a Teréz anya nővéreinél osztottuk ki Róma szegényei számára a elkészített élelmiszeradagot, vacsoraadagot.
Amit itt főztetek meg?
Itt lett megfőzve a Pápai Magyar Intézet konyháján, akkor az István atya megjött egy segítők adagolták, és akkor kocsival szállítottuk ide, és amikor jöttek a szegények, akkor pedig neki ki lett osztva.
Te is ott voltál.
Én is ott voltam.
És neked is volt feladatod.
Így van.
Én ételosztó is, mester voltál.
Így van, ételt osztottunk.
Milyen élmény volt neked a Szent Atya szegényeinek ételt osztani? Láttad az arcukat, a kezüket?
Láttam az arcukat és a kezüket, hát megható volt, hogy mai napig is vannak ilyen szegény emberek, akik rászorulnak arra, hogy mások gondoskodjanak róluk, és az a hála és az a köszönet, ami az arcukon volt és a kezükön, az megkapó volt.
És ha jól tudom, akkor lesz ennek folytatása is.
Reméljük, igen, mert a Teréz anya nővérei kérték, hogy egy magyar napot valamikor szervezzünk meg náluk.
Mármint, hogy jövőre.
Jövőre.
Nagyon jó. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm a beszámolót, szép ünnepet október 22-én a Hévízi Szentlélek templomban, és akkor viszont látunk benneteket majd a következő római ételosztáskor.
Reméljük.
Isten áldjon, kedves László.
Köszönöm szépen.
Kis László Esperessel Páter Vértes Sajai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget Isten jelenlétéről az életünkben.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, amikor is arról beszélgetünk majd, hogy hogyan találkozunk mi az életünk során az Istennel. Imádkozzunk együtt a mindenható Istenhez, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Ismerem tetteidet, hogy se hideg, se meleg nem vagy, bár csak hideg volnál, vagy meleg. De mivel langyos vagy, se hideg, se meleg, kivetlek a számból. Azt mondod, gazdag vagyok, dúsgazdag, nincs szükségem semmire. Nem látod, hogy nyomorult vagy? Szánalomra méltó, szegény, vak és mezítelen? Azt tanácsolom neked, védj tőlem tűzben kipróbált aranyat, hogy meggazdagodj, fehér ruhát, hogy felöltöz, s ne lássék szégyenletes meztelenséged, kenetet, hogy megkent szemed és láss. Akiket szeretek, azokat korholom és fenyítem, buzdulj fel és térj meg. Nézd, az ajtóban állok és kopogok, aki megnyitja szavam és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele eszem, ő meg velem. A győztest magam mellé ültetem a trónra, ahogy én is győztem, és együtt ülök atyámmal a trónon. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek az egyháznak. ezek az evangélium igéi, áldunk téged, Krisztus. Az imádságunkban hallott szentírás részlet a Jelenések könyvéből való, mégpedig a 3. fejezetből, és arról szól, hogy hogyan vegyük észre az életünkben az Istennek a jelenlétét, amikor ő kopogtat a mi szívünk ajtaján, és ugye megdöbbentő, hogy mit vár el tőlünk az Isten, és hogyha ezeket a szentírási szakaszokat mélyebben meg akarjuk érteni, akkor nem szabad csupán egy-egy mondatot kiragadni belőle, hanem ugyanúgy, mint ahogy a szentírás tudók sok teszik ezt, meg kell nézni teljes egészében ennek a fejezetnek, illetve ennek a könyvnek a valódi jelentését, hiszen ezek tele vannak olyan jelképekkel és olyan kifejezésekkel, amelyeket kár volna csak így egyesével kiragadni, mert azok félreértésekhez és félremagyarázásokhoz vezetnének. Ilyenkor ugye fel tudjuk használni ezeket a szentírási szövegrészeket arra, hogy így elgondolkodjunk, meg hogy megszólítsa a mi szívünket, meg hogy átimádkozzunk mondjuk egy-egy mondatot, és akkor azt az egy-egy mondatot mondogassad gyakran, hogy ugye a szívednek a mélyére eljusson az az adott szentírási ige, és hogy átjárja a te szívedet, hogy közelebb vezessen téged az Istenhez, vagy megmutasson neked olyat, amit ha csak egyszer úgy fut utólag elolvasod, akkor talán soha nem jönnél rá. Úgyhogy forgassátok, ízlelgessétek ezeket a szentírási szövegeket, és próbáljátok megfigyelni ezeket a mondatokat, meg szövegrészleteket, hogy vajon mit üzent ez akkor, és mit üzen most neked az Istennek az üzenete. Azt szerettem volna még megkérdezni, hogy mit jelképezhet szerintetek a kapu?
Szerintem egy helységbe való belépést is jelképezheti, például ugyebár akár az otthonunkba, vagy akár a mennyországba, vagy akár az iskolába, bárhova, viszont szerintem úgy is lehet értelmezni magát a kaput, hogy minthogyha egy új fejezet lenne az életünkbe, amelybe beléphetünk ezáltal.
Én a kaput úgy értelmezem, hogy ez egy új lehetőség, amikor, ahogy Biki is mondta, egy új fejezet, egy új dolog kezdődik, és az nem tudhatjuk, ugye, hogy mi van mögötte, ezért az bátorság kell, hogy átmásszunk rajta.
Mi átléptünk december végén egy bizonyos kaput, amit a Szent Atya megnyitott Rómában. Mi volt ez a kapu?
Ez a Szent Évnek a kapuja, amit minden 25 évben nyitnak csak meg Rómában.
Amikor gyermek voltam, nagyon szerettem meglátogatni a nagyszüleimet, mert egy nagy házban laktak. Ahogy a kapuhoz értünk, már eltöltött az ismert jó érzés, már majdnem megérkeztünk. Aztán felmentünk a lépcsőn, és minden forduló után egyre boldogabb voltam, mert tudtam, hogy közeledünk. Mikor nagyapám kinyitotta az ajtót, csodálatos érzés fogott el, hogy itt vagyok végre. Indulhat a játék, most fogunk majd várat építeni, bújócskázni, vagy jó könyvet olvasni. A találkozásnak is megvannak úgymond a lépcsőfokai. Meglátjuk egymást, egymásra nézünk, vagy közelebb lépünk. Üdvözöljük egymást, például kézfogással. Kimondjuk az első szavakat, megindul a beszélgetés. Milyen furcsa lenne, ha kimaradnának ezek a fokozatok. A találkozás nem lenne nyugodt, baráti és szívélyes, inkább olyan lenne, mint amikor a katonák lerohannak egy célpontot. Tehát fontos megtanulni a jó találkozás receptjét. Mi volt a legszebb találkozás eddig életedben, meg mi volt az, ami borzasztóan rosszul sikerült? Milyen élményeitek vannak?
Volt nekem is, biztos vagyok benne, ilyen találkozásom, ami nagyon rossz volt, de annyira nem volt rossz, hogy még a mai napig is emlékezzek rá.
Nekem már volt olyan, amikor nagyon vártam találkozást sokat, és rendkívül csalódott voltam, hiszen lehet, hogy te nagyon várod azt a találkozásnak a pillanatát, meg hogy készülsz, és majd mit fog mondani neked, meg hogy már mondjuk felnézel rá tiszteledőt, vagy nagyon rá akarsz hasonlítani, mert esetleg a példaképed, és akkor olyan kiábrándító érzés az, amikor mondjuk nem úgy reagál, ahogy te gondolod, nem úgy köszön, nem néz a szemedbe, nem tulajdonít neki jelentőséget, nem ölel meg, vagy nem viszonozza azokat az érzéseket, amiket te beleképzeltél ebbe a találkozásba. Aztán volt már nyilván nekem is olyan találkozás, amire meg én nem gondoltam, hogy tudtam, hogy be van írva a naptárba, hogy eljön az a találkozás, de nem számítottam arra, hogy ebből valami jó fog kisülni, aztán utána viszont tele töltött lélekkel és számos olyan lelki ajándékkal lettem gazdagabb attól a találkozástól, amire nem is számítottam, de egyébként nem fogtok elbújni, mert nagyon sok találkozáson vagytok már túl, hiszen a felvételi eljárásnak is része volt számos találkozás, amire minden bizonnyal időpontra mentetek, és minden bizonnyal ti is vártatok ezektől a találkozásoktól valamit. Na akkor azt mondjátok el, hogy ezek közül volt-e nagyon jól sikerült találkozás, vagy amire jobban sikerült, mint gondoltad volna, és volt-e olyan esetleg, amire meg azt mondod, hogy számodra nem adott annyit, mint amit te gondoltál?
Én csak egy ilyen felvételi elbeszélgetésen voltam, de az nagyon jól sikerült. Nagyon szimpatikus volt az igazgató, akivel én beszélgettem, és úgy gondolom, hogy abban az iskolában jó helyem lesz.
Én eddig csak egy szóbeli elbeszélgetésem voltam, viszont az is nagyon jól telt, és az történt, amire számítottam.
A templomot így is hívjuk Istenháza. Ő a mi atyánk, tehát azt is mondhatjuk, hogy a templomai otthonunk. Amikor belépünk az ajtaján, olyan, mintha egy hosszú nap végén hazaérnénk. Először köszönünk. Hogyan köszönünk a templomba?
Belemártjuk az ujjunkat a szentelt víztartóba. Ez arra emlékeztet, hogy megkeresztelt emberek vagyunk, majd keresztet vetünk. És így módon a Szent Háromságot, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket köszöntjük.
Ha van a templomban tabernákulum, azaz az eukarisztiát és a szentostját őrző oltárszekrény, akkor mit teszünk még?
Akkor jobb lábbal térdet hajtunk annak irányában.
A tabernákulum helyét mi jelzi?
A tabernákulum helyét örök mécses jelzi.
Amikor elkezdődik a Szent Misa, akkor a padok lassan megtelnek, és egyre többen érkeznek. Illik köszönni azoknak, akik mellé leülünk. Egyesek még beszélgetésbe kezdenek, de ez nem feltétlenül jó dolog. A Szent Misa előtti percekben ugyanis helyes, ha elcsendesedünk. Olyan sok gondolat kavarog a fejünkben, most tegyük félre őket. Próbáljunk meg összeszedetté válni, a szívünket és az értelmünkkel is odafigyelni Istenre. Mi jelzi azt, amikor elkezdődik a Szent Mise?
Megszólal a csengő, a kis harang, jelezve a liturgia kezdetét.
Ha van kántor, akkor ő a közösséggel együtt énekelni kezd, ezekbe beszoktunk kapcsolódni. Sokat segít, ha van saját imakönyvünk, énekeskönyvünk, de nagyon sok templomba már kivetítőn is végignézhetjük a Szent Mise válaszait, illetve követhetjük az énekeket is. Szent Ágoston szerint, aki jól énekel, az kétszeresen imádkozik, úgyhogy ilyenkor nem szabad abba a kifogásba esni, hogy nem énekelsz, mert hogy nincsen jó hangod, meg egyébként se szeretsz, hanem az a lényeg, hogy az énekes szövegekhez is és imádságokhoz is buzgón csatlakozhatunk, hiszen nem az a lényeg, hogy mennyire tiszta a hang, hanem az a lényeg, hogy szívből szól az az imádság, és ez az, ami kétszeres értékűvé teszi az általad kimondott szavakat, gondolatokat.
Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimba zártalak, örökre enyém vagy. Viruló réteken át, hűs forrás felé vezetlek, pásztorod vagyok, elveszni senkit nem vagyok, karom felé tárom, kiárad. azt az ígédet. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimban zártalak, örökre enyém vagy. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, karjaimban zártalak, örökre enyém vagy. Nem taszítalak el, amikor békezel, irgalmat lesz a szívemben, örök felé a hőségem.
Isten hozott. A miséző pap üdvözli az egybegyűlt híveket, ő vezeti mindannyiunk közös imáját, és az üdvözlés két lépcsőből áll. Az egyik az, hogy keresztet vetünk. Mi történik ilyenkor?
Ilyenkor a Szent Háromság nevét hívjuk segítségül, közben a kereszt jelét rajzoljuk magunkra. Jézusra emlékezünk, aki annyira szeretett minket, hogy feláldozta értünk az életét.
A pap liturgikus köszöntést is mond. Három köszöntés forma van, melyek mindegyike a Szentírásban szerepel. Honnan erednek ezek a köszöntések?
Már az apostolok így köszöntötték a híveket, akár személyesen találkoztak, akár levelet írtak nekik. A leggyakrabban használt köszöntés az Úr legyen veletek, amikor püspök misézik, Jézus szavait ismétli meg, békesség veletek.
Ti melyik köszöntést szeretitek, ha reggel hogyan köszönnek nektek?
Nekem nagyjából mindegy, örülök, ha köszönnek, de legjobban a jó reggel az, amit szívesen hallok.
Nekem se nagyon számít igazából, nagyon örülök, hogyha köszön nekem valaki, és az még jobb, amikor még egymásról is mosolygunk, mert akkor a másik embernek így jól indul a napja, és akkor boldogan kezdődik el, és akkor az tök jó.
Érdekes most nekem az, hogy nektek nincs olyan nagy jelentősége ennek a köszönésnek vagy találkozásnak. Nekem meg pontosan nagyon nagy jelentősége van, hogy ha minden nap, amikor az iskolába mondjuk bejövök, akkor én nekem úgy teljes, hogyha bemegyek hozzátok és köszönök nektek. Vagy a keresztneveden szólítalak, hogy jó reggelt, Viktória, vagy az a szokásos, hogy na végre, hogy meggyógyultál, Barna, vagy na Eszterke, biztos ő lesz az első, és már itt van, ahogy Jutka néni mondja. Nekem fontosak ezek a tekintet, a jelenlét, hogy itt vagytok, és akkor, hogy látlak benneteket, és akkor utána kezdődhet el a nap. Akkor még ez annyira nem fontos nektek?
De ez persze fontos, csak szerintem így maga a köszönési forma, hogy most azt mondják neked, hogy szia, vagy jó reggelt, szerintem a között úgy annyira nincs olyan nagy különbség.
És amikor mondjuk elköszöntök valakitől, akkor mennyire fontos az nektek, hogy elköszönjetek tőle? Tehát, hogyha mentek hazafelé.
Szerintem az nagyon fontos, meg én nekem általában mindig úgy van, hogy akár vásárolunk, akár bemegyünk egy üzletbe, miután kijöttünk, és még mielőtt kijöttünk, azelőtt mindig szoktam köszönni, hogy viszlát, meg hogy köszönjük szépen, ugye, amikor fizetünk a kasszánál. Igaz, hogy általában nem én szoktam fizetni, de én is megköszönöm, mert így illik szerintem.
Én is mindig el szoktam köszönni, például akkor is, hogyha az osztályból vagy én megyek el, vagy más, meg otthon is, hogyha akkor is, ha csak egy percre a szomszédba vagy valahova, én akkor is fontosnak tartom, hogy szóljak, hogy elmegyek, meg köszönök.
Én meg még azt is fontosnak tartom, hogyha nagy feladat előtt vagytok, mondjuk ti, akik rám vagytok bízva, hogy kis keresztet rajzolhassak a homlokotokra, és hogy áldással indulhassatok útnak, és hát a saját családomban természetesen ez minden nap megtörténik, mert nekem ez is így hozzátartozik a köszönéshez, vagy ahhoz, hogy biztonságba tudhassam azt, akit szeretek, és hogy így indulhasson az Isten áldásával útnak, és annak is rendkívül örülök, hogyha azzal a szeretettel fogadjuk egymást, amilyen szeretettel szoktunk egymás iránt lenni, mert nekem az nagyon fontos, hogy ha jelen léted valakinek jelent valamit. Csak akkor van lehetőség jó beszélgetésekre, igazi találkozásra, ha mindenki őszinte. Igaz ez a Szent Misére is. Ezért először elismerjük, hogy vannak hibáink, hogy nem vagyunk tökéletesek. Nem szeretnénk hamis arcot mutatni magunkról, bevalljuk, hogy vétettünk, ugyanakkor azt is kimondjuk, hogy szeretnénk jobbak lenni, és ehhez Isten segítségét kérjük. A bűnbánatnak több formája is létezik. Melyik a legősibb?
Ez a gyónom a mindenható Istennek kezdetű ima. Ebben ismerjük el, hogy sokszor és sokat vétettem gondolattal, szóval, cselekedettel és murasztással. Majd kérjük Szűz Máriát, az angyalokat és a szentek segítségét, ők is imádkozzanak velünk Istenhez.
Az Úram irgalmaz a Kirije eléneklésével vagy elmondásával pedig beismerjük, hogy Isten kegyelmére, irgalmára szorulunk, de nem félünk. Nem kelt rossz érzést bennünk, mivel tudjuk, hogy ő szeret minket és a javunkat akarja. Viennei Szent János szerint, ha jól akarunk imádkozni, akkor nem kell feltétlenül sokat beszélnünk. És ha egy angyali ének is megjelenik a liturgián, mégpedig amikor Isten közel jön, akkor ugye nagyon könnyen megijedünk, mert Péter apostol is azt mondta Jézusnak, hogy Uram, menj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok, és ugye nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy a mi gyengességünk meg gyarlóságunk az összeegyeztethetetlen az Istennek a szentségével, igen ám, de az Isten nem így látja. Amikor kisgyermekként megszületett Jézus, akkor azt énekelték az angyalok a betlehemi pusztában, hogy dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jó akaratú embereknek. Hát ez az az angyali ének, ami felcsendül minden egyes szentmisében. Mit fejez ki ez az ének?
Nem kell Istentől tartaniuk azoknak, akikben van jóság. Lehet, hogy most még gyengék, bűnösek, de ha készek jobbá válni, és valóban törekszenek a változásra, az Úr a segítségükre siet, és szívesen veszi, ha megszólítják az imájukkal.
Ezt a szeretetet, ezt az atyai irgalmat dicsőítjük tehát az énekünkkel. A pap a szentmisének a részeinél gyakran imádkozik, úgy, hogy könyörögjünk, majd utána rövid csöndet tart. Mi lehet a célja ennek a csendnek, Eszter?
Ezzel imára hívja őket, hogy gondolatban minden jelenlévő megfogalmazza, miért szeretne imádkozni. Miben kér Isten segítségét, s ki az, akit az Úr jóságába ajánl.
Miután mindenki kimondta magában csöndben ezeket az ima szándékokat, a pap összegyűjti, egybefogja, és mint egy virágcsokrot, amely sok különböző virágból áll, így viszi az Isten elé. Az általa elmondott kérő imád könyörgésüket ezért úgy hívjuk, hogy kollekta, vagyis összegyűjtött imádságok, szándékok. Ugyan eszünkbe jutnak Jézus szavai? Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, akkor megkapják a mennyei atyától. Jean Baptiste 1789-ben született, nem sokkal a francia forradalom kitörése előtt, és a történelmi esemény az egész életét meghatározta. Nem tudott iskolába járni, katolikus hite miatt üldözték, bujkálnia kellett, és mire csillapodni kezdtek a kedélyek, és valamelyest rendeződött a helyzet, már idősebb volt. Évekkel később le volt maradva a szerencsésebb fiataloktól, később kezdett el tehát írni, olvasni, tanulni, ezért sokan butának gondolták. Pedig nem volt az, csak nagyon nehéz gyerekkora volt, és végül sok nehézség árán 29 éves korában szentelték őt pappá. A legtöbben meg voltak győződve arról, hogy nem várhatnak tőle sokat, hisz olyan buta. Aztán mi történt ezzel a Jánossal? Kit tisztelhetünk benne?
János egy kis faluban szolgált papként. Jó lelkű, egyszerű ember volt, nagyon szeretett imádkozni, nappal böjtölt, éjszaka a templomba ment, hogy együtt legyen Jézussal. Sokan bántották mondván, hogy nem érte eléggé a hitoktatáshoz, nem jól prédikált. A Szent Mise jelentette a legnagyobb igaz számára.
De Isten rendkívüli ajándékot adott neki. Mi volt ez, Viki?
Képes volt belelátni az emberek szívébe. Sokan Isten előtt is féltek kimondani az igazságot. Ilyenkor ő, hol keményen, hol szelíden, rávezette őket az őszinteségre. Kiváló gyóntató volt, akihez messze földről is érkeztek a bűnbánók.
Így van. És 1859-ben halt meg, mindvégig arctelepülés plébánosaként szolgált, és ő lesz az, Viennei Szent János, a gyóntatók, a plébánosok védőszentje. Ezt akartam egyébként mondani nektek, hogy amikor senki nem gondolja, vagy más gondol rólad, hogy olyan buta vagy, úgyse fog sikerülni neked, hiszen meg is vannak róla győződve, az Isten tud viszont olyat tenni veled, amire senki ember nem számít, és amilyen emberi értelemmel nem fogható fel, mint például, ami Viennei Szent Jánossal történt, hogy érdekes, hogy az Isten, hogyha kiválaszt téged egy szolgálatra, akkor mire tesz képessé. És lehet, hogy valaki olyan okos, hogy nagy tudós lesz belőle, és hogy tényleg olyan agyi képességgel van ellátva, hogy messze felülmúlja a körülötte lévő diákokat, de talán a legegyszerűbb gyermeknek is lehet olyan talentuma, amivel meg tudja változtatni a körülötte lévő világot, amivel jobbá tudja tenni, és amivel számos embernek a lelkét meg tudja gyógyítani. Kívánom mindannyiunknak, hogy mi is olyan lelkületű emberek lehessünk a társaink körébe, akik jobbá tudjuk tenni a körülöttünk lévő embereknek az életét, és az Isten szeretetét tudjuk sugározni feléjük. Így áldjon meg és segítsen meg minket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Elhangzott műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette, egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, évfélkor adásunk végéhez érünk, óránként híreket, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlését sugározzuk. Hamarosan Egyházfórum című műsorunkkal kezdünk, melyben ma Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök előadását hallják, a Krisztussal való találkozás küldetéséről és a plébániai eszközökről, módszerekről a 21. században. Egy órakor megismételjük a regionális híreket és a kora esti hírmondót, 2:05-től a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallgathatják meg. 3:05-kor kezdődik Tudományról, Kultúráról című műsorunk, melyben elsőként Xanthusz János amerikai tevékenységéről hallanak, majd ellátogatunk Budafokra, a Pezsgő és Bor városába, ahol egy új időszaki kiállítás várja a Pezsgő iránt érdeklődőket. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak: Bartók Beáta, Berecz Renáta, Birincsik Márton, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Kvasszinger Jenő, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő, Túri Sarolta és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Egy alkalommal Jézus példabeszédet mondott tanítványainak arról, hogy szüntelenül kell imádkoznunk, és nem szabad belefáradnunk. Olvasom a Lukács evangéliumban. Bármennyire meglepőnek látszik is, véleményem szerint a folyamatos imát azoknak kellene gyakorolniuk, akiknek a legkevesebb az idejük, vagyis állandóan Isten kapcsolatban kell élniük, munkájukat kell Isten szolgálattá formálniuk. Az Isten szolgálat egyszerűen alkalmazkodás a helyzet adta körülményekhez. Itt van megszentelődésed helye. Nagy kísértés az a felfogás, hogy lehetetlenség Istent napi munkán közepette szolgálni. Az Istenhez vezető utat semmi sem zárhatja el előled. Ismételten csak annyit mondhatok, egész feladatunk abban áll, hogy életünk minden megosztottságában Istenhez emelkedjünk. Istent csak így találod meg. Urunk, Istenünk, üdvözítőnk! Add meg, hogy mindig felajánlhassuk dicséretünk áldozatát. Add meg, hogy megőrizzük parancsaidat, hogy a Szentlélek által te benned maradjunk, és te mi bennünk. Add meg nekünk örök bölcsességedet, hogy velünk legyen a mai napon, és munkálkodjék bennünk.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. az holnapi napodra. Nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem,